Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekelőtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Kedves testvérek, mi ezen a mai napon ugyan a legnagyobb eseményre emlékezünk, Jézus Krisztus megváltó kereszthalálára és föltámadására, Szent Erzsébet emlékét, Szent Erzsébet jelenlétét a mi életünkben semmi sem homályosíthatja el. Második János Pál pápa ezzel a ragyogó gondolattal fejezte ki az ő titkát, a hatékony tékozlás szentje. Kedves testvérek, a jó cselekedetekhez bizonyos fajta tékozló bőségre van szükség. Hiszen akkor, amikor az ember jót tesz, akkor valójában önmagáról megfeledkezik. És a másik ember, aki rászorul az ember szeretetére, ő lesz a fontos akkor, amikor az ember a kapcsolatát ezzel a másik emberrel kifejezi. Még eredményben az egész üdvösségünk rendje hatékony tékozlás. Hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bizonyos értelemben ez a mai vasárnap, az év 33. vasárnapja, bizonyos értelemben az utolsó vasárnap az egyházi évben, és az üdvösségünk titkára emlékezünk, és egyáltalán arra a lehetőségre gondolunk, hogy az üdvösségünket szeretetből eldöntő, elhatározó Isten megvalósította az ő embermentő gondolatát a megváltás rendjében. Jövő vasárnap ugyan évközi vasárnapokat tekintve a legutolsó, de ez már Krisztus király vasárnapja, a korona az egész év ünnepein, a pásztor királynak a vasárnapja, akinek gondja van elsősorban ránk, akik a nyájhoz tartozunk, de gondja van minden egyes emberre, aki még nem közénk tartozik, de az Isten szeretete fölöttük is virraszt. Ezt a szentmisét ma Erzsébet testvéreinkért ajánljuk fel. Elsősorban a mi kis közösségünk erzsébeteire gondolunk, de tágítsuk a kört. Gondoljunk rokonainkra, ismerőseinkre, barátainkra, akik ezt a nevet viselik, és kérjük az ő számukra ezt a önmagukról megfeledkező nagy lelkűséget, mert aki elég magának, az kuporgat, és annak sose lesz ideje a másik emberre. Hát ezt a pazarló bőkezűséget kérjük minden ember számára, de legfőképpen ma az erzsébetek számára, hogy legyen idejük az emberekre. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának pénzét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az Úr így válaszolt, jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, Urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt, Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az Úr így válaszolt, jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, Urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt, Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is születelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az Úr, ezt mondta neki. Te lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és születelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatastul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, arra gondoltam, hogy ezen a mai vasárnapon egy tematikus beszédet mondok. Egyszerűen azért, mert egy csomó olyan fogalom van ezekben a ma hallott szentírási részekben, amiket nem biztos, hogy mindig jól értjük, helyesen értjük, ezért most, ezen a vasárnapon ezeknek a fogalmaknak az értelmét szeretném egy kicsit kibontani, hogy jól értsük azt, amit értenünk kell, hiszen az üdvösségünkről van szó. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Isten azt akarja, hogy minden egyes embert kimentsen a halál hatalmából. Sokszor került elő már ez a szó az elmúlt időben, hiszen olyan korban élünk, és olyan események és történések zajlanak körülöttünk, hogy szinte nap mint nap az embernek a halál jut az eszébe. Egyébként az emberi élet egy veszélyes menet. És bizony az embernek nagyon komolyan kell venni az élet minden egyes történését, mert ha az ember elalszik, ha az ember egyszer csak elveszíti az éberségét, akkor minden oda. És bizony nem véletlen az, hogy az Isten azt várja tőlünk, hogy minden helyzetben, minden körülmények között helyes döntéseket hozzunk. Az életünkről van szó, kedves testvérek. Még a küldetésükről nem is beszélek. Az életünkről van szó, hiszen küldetése csak annak az embernek lehet, aki nem csupán magára gondol, aki nem olyan kicsinyes, szűkmarkú, bátortalan, kockázatot nem vállaló, aki elássa a talentumot, és túlélésre játszik. Úgy gondolja, hogy valahol csak-csak megmenti az életét. Ezekkel az emberekkel sem a világ nem tud mit kezdeni, sem az Isten. És nyilvánvalóan nekünk az a fontos, hogy tudjuk, mit is akar az Isten velünk. Elsősorban meg akar bennünket menteni önmagunktól, a halálnak a hatalmából. A halál hatalmában az az ember rejtőzködik, ez az egy talentumos, aki semmit nem tesz föl az Istennel való kapcsolatára, aki egyszerűen túlélésre játszik. Ne veszítsen, csak aki nem veszít, aki nem kockáztat, annak hiába való az ajándékba kapott élet. És bizony, egyikünk sem élhet önmagának. Vagy egymásért élünk, és ez a menekülésnek az útja, vagy az üdvösségnek az útja, szebb ez így. És az az Isten, aki minket üdvözíteni akar, ő beváltja a gondolatait. Ez az Isten valóban a fiát kockáztatja, és Jézus Krisztus elvállalja ezt a küldetést. Bár elbizonytalanodik egy kicsit, az utolsó élete utolsó szakaszában, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, sóhajt föl, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mert az Istennek egyetlen akarata van, testvérek, hogy minden ember éljen, boldoguljon, boldog legyen. És ez nyilvánvalóan annak a függvény, és ez az üdvösségünk útja, hogy mire van időnk. És nem egyszerű ezt a kérdést eldönteni, és azért fontos ez, mert az üdvösség közreműködésünk nélkül elképzelhetetlen. Ugyan az élet ajándék, és semmit sem kölcsönbe ad nekünk az Isten, minden ajándék, minden adottságunk is, minden adomány is, minden talentum adom ajándék, nem kölcsön, de ezzel élni kell. Aki ezzel nem él, az nem érti az életet. És akkor most a tematikus gondolkodás jegyében hallottunk egy ószövetségi olvasmányt, egy pálapostoli szentleckét, meg egy evangéliumot. És ennek az egyes elemeit szeretném a testvérek elé állítani. Ugye az olvasmány az a bölcs asszonynak a dicsérete. Ez azért izgalmas kérdés, mert abból a világból származik ez a üzenet, amikor az asszony, még azt se lehet mondani, hogy a kettes számú volt, hanem nem is számított szinte semmit. És veszi a bátorságot az olvasmány, a példabeszédek könyve, hogy az asszony bölcsességét dicséri. És miben állt ennek az asszonynak a bölcsessége? Ennek az asszonynak a tájékozódása az Isten parancsa szerinti. Mindent az Isten parancsa határozott meg az ő számára, minden döntését, minden helyzetét ennek a isteni szándéknak, isteni akaratnak a fényében oldja meg. És ezért az a dicséret, amit hallottunk, bár lehet, hogy a mostani világban ez nem is akkora nagy dicséret, mert már sok mindent elértek az asszonyok, hiába való dolgokat is. Vannak, amiket jobb lenne, ha nem értek volna el, de hát hagyjuk egyenlőre ezeket most, mert van egy olyan értékelése is ennek a szentírási résznek, hogy na jó, hát szépen leírták, hogy kell kihasználni az asszonyt. Hát nyilvánvaló az Isten nem ezekre az emberi spekulációkra figyel, meg ezekre a emberi gonoszkodásokra, hanem ennek az asszonynak valóban a bölcsessége az, hogy mindennél fontosabb számára az Isten akarata, és mindent ez határoz meg. De nagyon érdekes, amit itt hallottunk, hogy mennyi dicséret, hogy mi mindenre van gondja, mi mindenre figyel, és nagyon érdekes, az igazi érték az, hogy jó házasságban él. Mert olyan a kapcsolata a férjével, olyan a kapcsolata a családjával, ami ideális, amire oda lehet figyelni, a férjét süvegelik, a férjét elismerik, a férjét dicsérik, és minden mögött ott van egy asszony. Ez az egyik. És nagyon, de nagyon fontos üzenet a harmadik évezredben. Egyébként nagyon, nagyon izgalmas a második üzenet, ami a Szent Leckével kapcsolatos, az apostolnak az üzenete, aki Istenre bízza magát. És ma pontosan ezt az üzenetet kellene közel engedni a szívünkhöz, hiszen az apostol arról ír és arra figyelmeztet bennünket, hogy készülni kell az Isten eljövetelére, mert az Isten megvizsgálja a gondolkodásunkat, a gondolatainkat, megvizsgálja azt, hogy volt-e hivatásunk, és volt-e küldetésünk. Az emberek legtöbbje beleél a világba, és hivatás, küldetés a mi korunknak a legijesztőbb ismertetőjele, az, hogy önmagunknak élünk. Tehát ez a magára gondoló, kuporgató ember világa, aki elássa azt a talentumot, amit kapott, és csak egy gondja van, hogy ez minél biztonságosabban tartsa meg, ideje a másikra, ideje arra, hogy észrevegye a másik gondját, baját, figyelme arra, hogy a kapcsolata az azáltal legyen meghatározó, hogy a másikért mit tud tenni. Ugyan, ez kuporgat, ez azt a semmit, ami figyelmet sem érdemel igazából. Nem véletlen, hogy csak egy talentumot kapott. Az Isten aszerint adja az ajándékokat, amire az ember, ha beveti magát, képes is. Ez sajnos egy ilyen ember nem is érdemelt több talentumot, többel nem is tudott volna élni. Hogy miért jutott idáig, ennek rengeteg oka lehet, de most nem ez a kérdés, hiszen annyi lehetősége van, különösen a mai élő embereknek, és akkor most ne azzal foglalkozzunk, hogy miért éppen olyan lett, amilyen. Mert nem ért a lehetőségekkel, mert lusta volt, mert kényelmes volt, mert csak magára gondolt, és ez mindent eldönt. És akkor jönnek az evangéliumban elrejtett üzenetek. Egy rendkívül fontos, és ezt nagyon jó lenne megértenünk, hogy az Isten senkit sem enged el üres kézzel. Ez az egy talentumos is kapott a kezébe. Az egy talentummal is lehetett volna valamire jutni, de úgy senki nem juthat sehova, hogy egyetlen vágya van megőrizni azt, ami van. Kockázat, vállalás nélkül nem a kevés vagy a sok a meghatározó, hanem a vállalkozás, a kockázat vállalás. A keresztény világunkban az Istenre hagyatkozás. Amikre nagyon figyelnünk kell, tehát az Isten ad. Üres kézzel, ahogy említem, senkit nem enged el. Ad kegyelmet is. A kegyelem pedig azt jelenti, hogy a feladat, amire az ember meghívást kapott, ahhoz a feladathoz megkapja az elegendő kegyelmet, megkapja az elegendő plusz támogatást, csak azzal érni kell. A lusta, a magába burkolózó, a magával eltelt ember, a köldöknéző, hiába kapja meg a feladatot, nem tud vele élni, mert mindennél fontosabb az ő egyéni biztonsága. Mindent kizár ezáltal az életéből. Aztán ad az Isten a rátermettségünk szerint, mert az Isten ismeri az embert, és szereti az embert, és ez nagyon fontos, ismeri és szereti. Hát akarhat-e az Isten rosszat annak, akit ismeri és szeret? És az ismeret azért nagyon fontos, erről is sokat gondolkodtunk, a szeretet irracionális, a szeretetet racionalissá azt teszi, hogy ismerjük egymást. És ha valakit ismerek, attól a pillanattól kezdve nem tudok kilépni az életéből. Attól a pillanattól kezdve tudom azt, hogy a vele való kapcsolatomnak mi az ára. És milyen fájdalmas, amikor ezt halljuk, megismertem, vége mindennek. Az ismeret nem a véget jelenti. Az ismeret mindennek a kezdete, mert az ismeret éppen arra szólít fel bennünket, hogy az ismeretem birtokában tudjam megtalálni azokat a gesztusokat, azokat a magatartásommal kapcsolatos megnyilatkozásokat, amikre a másiknak szüksége van. Ezért mondtam nagyon sokszor azt, ismerem és mégis. Ismerem és mégis szeretem, mert az ismeret a még több szeretetre szólít fel. Hiszen tudom, hogy ki, tudom, hogy mire van szüksége. Akit nem ismerek, oly sokszor halljuk a ne azokkal kapcsolatosan a nagy kijelentéseinket, akiket nem ismerünk. Hát hogyan akarjuk annak az embernek az életét a kezünkben hordozni, akit nem is ismerünk? Ezek álmodozások, ezek nagy szavak, ezek hangulati kérdések, amiket aki ezeket kifejezi, maga is tudja, hogy semmit se érnek. Tehát ez egy másik eleme ennek az evangéliumi üzenetnek, és amit megint egy izgalmas kérdés, és ugye számon kér az Úr. Nem kér számot többet, mint amennyit adott. Akinek 5 talentumot adott, nem véletlenül, akinek 2, nem véletlenül, akinek 1, nem véletlenül, de. Akinek csak 2 talentumot ad is az Isten, és azzal gazdálkodik, akkor ennek az embernek az eredménye legalább annyit ér, mint annak a sikere, aki 5 talentumot kapott, és azzal jól gazdálkodott. Tehát nem a talentumok függvényéről van szó. A világ az a sikert és a teljesítményt értékeli, Isten az embert. Testvérek, minden ezen fordul meg. A világ a sikert és a teljesítményt, Isten az embert. Ezért a bölcsasszonynak is a nagysága nem csupán abban valamit elért a világ szeme láttára, hanem a férjének a megelégedett boldogsága. Annak az embernek az élete, akit rábízott az Isten. Az összes többi az az ő szorgalmának, jó indulatának, szeretetének a gyümölcse. Ez mind szép, dicséretre méltó, bölcsasszony, de amit az Isten is értékel, az a személyes kapcsolatának a gazdagsága. A számon kérés Istene csak annyit kér számon mindegyikünktől, amennyit ránk bízott. És ezért oly nagyon fontos, hogy nem a szerint kell eldönteni, hogy a világ hogy és miképpen értékel, hanem ahogy az Isten értékel, aki a személyes kapcsolatainknak a bírája. Talán még a szereplőkkel kapcsolatosan, akik szerepelnek ebben a történetben, mi emberek igen sokszor ilyen álszerénységgel a magunk helyzetére szoktunk hivatkozni, amik az esetekben mindig kifogások. Ne a negatív szereplőkre gondoljunk, hanem a pozitív szereplőkre, mert az Isten azért ajándékoz meg bennünket ezekkel a történetekkel, hogy mi a saját életünkre alkalmazzuk ezeket. Mondjuk a tékozló fiú történetében olyan könnyű azonosulni azzal a komisz gyerekkel, aki hátat fordít az apjának, és micsoda különbség, amikor arra gondolunk, hogy van egy apa, aki az első pillanattól, hogy ez a gyerek hátat fordított, mind addig, amíg vissza nem fordul és haza nem talál, várja. Micsoda értékrendbeli különbség. Persze, azonosulni azzal, aki hálátlan, aki elfelejti mindazt a jót, amit kapott, hát igen, sokszor vagyunk ilyenek, könnyű ezzel azonosulni. De azonosulni azzal az apával, akivel lehet hálátlankodni, akit meg lehet bántani, akit ki lehet használni, és mind ez nem szünteti meg a szeretetét, talán mondjam így a hazaváró jóságát, vagy a bárány, hogy a nyájból elvész egy, és a maga útját járja. Ó, mennyi maga útját járó ember van. És a pásztornak a gondoskodása, aki keresi, aki utána megy, és aki, ha megtalálja, hazahozza, és oda ajándékozza neki azt a melengető közösséget, amelyben otthon lehet. Hát nem ez a küldetésünk. Nem ez a helyes magatartásunk egymással kapcsolatosan. És akkor most már csak felsorolásszerűen pozitívumokat hadd mondjak. Tanulnivaló az, amit itt hallottunk az apáról, vagy az úrról, vagy a gazdáról, aki elmegy. Ez a valaki megbízik abban, akinek talentumokat ad. Mindenkinek ad talentumokat az Isten. Isten megbízik bennünket. Kevesebb feladattal, vagy több feladattal. Szoktuk mondani, aki kevesebbet kapott, attól kevesebbet kérnek számon. Aki többet kapott, attól többet kérnek számon. És ezért itt a, bocsánat, ilyen viccek, amik az örök élettel kapcsolatosan garmadával vannak, milyen érdekes. Sokkal több a vicc az örök élettel kapcsolatosan, mint a komoly gondolkodás. És ez mindig azzal, hogy többet vagy kevesebbet, és hogy viccelődnek, mindegy. Most ne ezen az úton menjünk tovább. Az Isten megbízik mindenkiben, azért ad talentumot. Kevesebbet vagy többet? Nem véletlen. Higgyünk abba, hogy az Isten szeret, és tudja az, hogy kinek lehet többet adni, és kinek lehet kevesebbet adni. Nyilvánvalóan annyit kér számon, amennyit adott, és ez nagyon fontos. Aztán a jót meg kell ismerni, és azt értékelni kell, és azt nem irigyelni kell. Ez egy másik, nagyon lényeges eleme ennek az evangéliumi történetnek. A jót megismerni és elismerni, és értékelni, és nem irigyelni. Aztán a rosszat néven nevezi, nem pedig elkeni, nem pedig elkendőzi. Te lusta és haszontalan szolga. Hát ezt kellett tenni az én ezüstömmel, hogy elástad, és visszaadod. Mennyire másképp gazdálkodott ezzel, amit ajándékba kapott az illető, mint te. Ez a Isten nélküli világnak a legnagyobb bűnei közé tartozik napjainkban az elkendőzés, az takargatás. És itt halljuk állandóan igazságszolgáltatás, joggyakorlás, stb. Nem kell más tenni, csak néha bele kell kukkantani a televízió adásaiba, meg a rádió adásaiba, vagy újságokba. Néven nevezi a rosszat. És amit már többször is említettem, az Isten nem kölcsönt ad, hanem ajándékot. És az ajándékot pedig illik értékelni, és attól, aki ezzel nem tud élni, attól még azt is elveszi, amit ajándékba kapott. Na, itt szoktunk felháborodni. Úgy, az, aki egyet kapott, és elveszik tőle, és adjátok oda annak, aki jól gazdálkodott. Minő érdekes. Isten nem visszaveszi, és magának megtartja. Ő már az ajándékot odaadta. Az nem jár vissza az ajándék. Adjátok oda annak, aki tudott élni az ajándékkal, és használja ezt az ajándékot az emberiség javára, a világ javára. Tegnap a kongresszuson oly sokat hallottam ezzel kapcsolatosan. Testvérek, ezen a mai napon nekünk a magunk talentumaira kell gondolni. Nagyon jó lenne, ha mi nem a lusták közé tartoznánk, nem azok közé, akik kuporgatjuk, és még mentegetjük is magunkat, hogy ezt a keveset kuporgatjuk a miénk, és se időnk nincs a másik számára, se szellemi, lelki, vagy akármilyen ajándékunk a másik számára, mert ahogy mondani szokták, az idő érték. Testvérek, azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon különösképpen is a nekünk adott idővel kell elszámolni, és az üdvösségünk kérdése ennek az időnek a függvénye, amit másnak ajándékoztunk oda. Egyszer csak persze, aki erre rááll, erre az üdvösséges útra, egyszer csak azt vesz észre, hogy maga számára elfogyott az idő, mert mindenkié lett az ideje. De micsoda boldogság, mert végeredményben nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát tessék ezt a egyszerű igazságot, amit olyan jól tudunk, váltsuk életre. Ezen a mai napon nekünk a személy szerint kapott talentumainkra kell gondolni, megköszönni a Jóistennek, és egy fogadalmat tenni, hogy az isteni ajándékért az életünket kell kockáztatni, mert a földi élet megkezdett örök élet. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek! Üdvösség kérdése van az emberiség gondolkodásának a középpontjában. A kérdés az, hogy megváltott világban élünk-e vagy sem. A megváltott világot kevesek formálják és alakítják ki, de mindenkinek a javát szolgálja. Álljunk az élet szolgálatába, amely több, mint egyéni üdvösség, a világ sorsa dől el ezen, a világ örök sorsa is. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istennek legyen hála.